betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Nem túlzunk, amikor azt állítjuk, hogy nagyon sokan félnek a műtétektől. Lehet azt mondani egyes beavatkozásokra, hogy ez csak egy úgynevezett rutin műtét, viszont az orvosnak rutin műtét, a páciensnek egyáltalán nem az. Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal is, hogy sokan úgy képzelik el, hogy érezni fogják azt, ami történik, azonban a fájdalom érzetének elkerüléséről gondoskodik az anesteziológus. Az orvosok pedig mindent nagy körültekintéssel végeznek, ennek eredményeképpen valósulhatnak meg olyan összetett beavatkozások, mint egy szijámi ikerpár szétválasztása. Témánk anesteziológia, intenzív terápia és egy nem mindennapi műtét. Erről beszélgetünk tehát a mai Medicinában. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Csapody Marcell, anesteziológus, intenzív terápiás szakorvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a Medicinába. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok és szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mi is egy anesteziológus feladata, hogyan kell elképzelni ezt a munkakört, orvosi szakágat?
Avval kezdeném, hogy ez anesteziológia Magyarországon, ahol én dolgozom, ott közös szakvizsga az intenzív terápiával, ez Európa nagyon sok országában ugyanígy van, tehát jelenti a munkámnak egy része az intenzív osztályon a súlyos állapotú betegnek az ellátása, a másik része a szorosabb értelmevet anesteziológia, pedig a betegeknek a műtétre való felkészítése, valamennyire belgyógyászati szempontok szerint, illetve a magának a műtéti ellátás során a biztosítása a fájdalommentességnek is, hogy a sebész optimális feltételeket kapjon ahhoz, hogy a műtétet biztonságban el tudja végezni, és utána a műtét utáni korai műtéti szakra is kiterjed a mi munkánk. Tehát úgy lehet mondani erre a megfelelő, hogy a perioperatív ellátásért vagyunk felelősek, azért, hogy a műtét biztonságban és a beteg legjobb érdekét szolgálva megtörténhessék.
Az anesteziológiánál maradva, hogyan fejlődött ez a terület, hiszen egyértelmű gondolom mindenki számára, hogy nem mindig volt érzéstelenítés.
Nem, ez így van, ez egy relatíve fiatal ága az orvostudománynak, tehát hogyha pár évszázaddal megyünk csak korábbra a történelemben, akkor a betegnek nagyon sok esetben elképesztő fájdalmakat kellett kiállnia annak érdekében, hogy egy műtétet végre tudjanak rajta hajtani, és ez a fájdalom az immunrendszerre is kihatva, meg a pszichére is kihatva, illetve okozott károsodásokat, illetve a magának a sebésznek a tevékenységet is, és igencsak nehezítette azt, hogy nem egy mozdulatlan és a beteget, vagy egy a műtétet jól viselő beteg volt. Aztán voltak persze ilyen kísérletek, meg hát a történelmesen nagyon sokszor ez úgy történt, hogy óriási mennyiség alkoholt adtak a betegnek, és itt került öntudatlan állapotba. És aztán a két évszázaddal ezelőtti időszakban pedig hát a anesteziológiai területen rengeteg, de rengeteg kísérlet, próbálkozás indult el, hogy milyen módon lehet a szervezetben legkülönbözőbb utakon vérben, vagy a bélcsatornába, vagy a gyomorba, vagy a bőr alá juttatni olyan gyógyszereket, amik az idegrendszernek egy tompultabb állapotát eredményezi. De a modern anesteziológia, tehát amilyen módon most altatunk, illetve különböző érzésteremtéseket alkalmazunk, az egy meglehetősen fiatal része az orvostudománynak.
És doktor úr, mi történik akkor, amikor valakit érzéstelenítünk? Az rendben van, hogy az adott területen, tehát ahol érzéstelenítve van, ott nem fog semmit érezni, de konkrétan mi is történik ilyenkor az emberrel?
Többféle módon tudunk érzéstelenítani egy területet. Van, amikor pusztán a szélsebnek a környékét infiltráljuk, tehát helyi érzéstelenítőszert juttatunk a sebvonal, vagy pedig hogyha nincsen meglevő seb, hanem a sebész hozza létre a sebet egy kisebb ellátás érdekében, akkor oda jutatjuk, és akkor a ez egy meglehetősen kicsi területet érint. Aztán vannak az úgynevezett vezetéses érzéstelenek, vagy idegblokkádok, amikor mondjuk egy végtagot ellátó ideget vagy idegköteget teszünk működésképtelenni olyan módon, hogy azt vagy ultrahanggal azonosítva azonosítjuk és úgy juttatunk oda a érzéstelenítő szert, vagy pedig empirikusan, tehát az anatómiai ismeretek birtokában ultrahangvizsgálat nélkül, és vannak olyan esetek, amikor pedig úgy találjuk meg az ideget, hogy az a tű, amivel behagyjuk az érzéstelenítőszert, azon keresztül nagyon pici elektromos impulzusokat adunk le, és amikor ez a ideg közelébe ég, akkor általa beidegzett izomnak a mozgásával tudjuk azonosítani, hogy ott vagyunk, és hogyha ide beadunk érzéstelenítőszert, akkor egy egész végtagot tudunk tökéletesen érzéstelenítani, vagy egy végtagnak egy részét, ez lehet a kar, vagy a kéz, vagy tehát felső vétel, és lehet alsó végtag is. Tehát ebben az esetben ilyen vezetéses érzéstelenítésnél a szervezetnek a többi része úgymond úgy viselkedik, mint hogyha nem tudna, mint hogyha nem létezne az a része a szervezetnek, tehát a beteg teljesen stabil, rendezett, békés állapotban fekszik a műtőasztalon, miközben operálják a végtagját, és a beteg arról szó szerint semmit nem tud. És vannak olyan érzéstelenítési módok, amikor mondjuk egy nagyobb területet teszünk érzéstelenné, például mondjuk a hasfalnak egy területét, ez egy ott zajló műtétnél, és egy külön csoportját képezi a érzéstelenítéseknek, amikor a úgynevezett gerinc közeli érzéstelenítést végzünk, ennek két formája van, a laikusok által jobban ismert epidurális fájdalomcsillapítás, vagy anesztézia, amikor nem csak fájdalomcsillapítás, hanem teljesen érzéstelenné tesszük, és az úgynevezett spinális érzéstelenítés. Mind a kettő esetben a gerincvelő környezetébe juttatunk nagyobb mennyiségű érzéstelenítő szert, ami ilyen módon a gerincvelőbe belépő, afelé igyekvő ideg szálakat teszi érzéketlenné, nem tudják az ingeletet tovább vezetni, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk az egyik végtagon zajlik egy műtét, a érzékelés meg az ingelet az eljut a gerincvelő környékéig, de abban nem tud belépni, mert azon a ponton blokkoljuk, és utána émi, hogy nem tud oda belépni, már a gerincvelőben sem dolgozik egy fájdalomfeldolgozás továbbítás, illetve nem tudja az agy felé továbbítani. Tehát ebben az esetben is a betegnek egy vagy két végtagja, vagy mondjuk az alsó testvel az tökéletesen fájdalmatlanná válik, és így végre lehet hajtani egy műtétet, miközben a szervezetnek a többi részét kevéssé érinti az, hogy történt ez a beavatkozás, tehát ébren van a beteg. Van olyan, amikor természetesen vagy azért, mert a beteg fél a műtéttől, vagy mondjuk gyermekek esetében, vagy pedig egy olyan természetű műtét van, ami lelkileg megviselő, hogy annak ellenére, hogy megadtuk ezt a fajta érzéstelenítést, és mellett egy felületesebb altatást is biztosítunk, hogy a tudatosságot is kikapcsoljuk, tehát azt a részét, ami azt a kellemetlenséget vagy félelemet teli komponást, ami a beteget riadalommal tölteni el.
Doktor úr, hogyan is történik akkor ez a bizonyos altatás? Engem első osztályos koromban műtöttek, ezt is beismerem, és nagyon rossz emlékeim vannak az altatás folyamatáról.
Tehát amikről eddig beszéltem, az nem altatás. Az altatásnál az történik, hogy a beteget kétfajta gyógyszercsoporttal juttathatjuk egy nagyon mély öntudatlan állapotba. Az egyik a vénába adott gyógyszerek, vénás altatószerek, amik az elején adunk egy indukciós, egy kezdődózist, amitől ebben a mély öntudatlan állapotba kerül, és utána folyamatosan adagolva fenntartjuk ezt az öntudatlan állapotot. Más esetekben ezt a elindítás az altatásnak az ugyanúgy vénás szerrel történik, de a műtét során már a folyamatos adagolás az egy párógó anesztetikum, tehát belégzett gázkeverék formájában történik. És ennek az altatásnak a lényegi eleme egy sokkal a normális hétköznapi alvásnál egy sokkal mélyebb öntudatlan állapot, emellett egy teljes fájdalommentesség, emellett a ezekre az eseményekre való visszaemlékezés lehetőségének a megkerülése, illetve az izmoknak egy olyan szintű ellazítása, ami jobb feltételeket teremt a sebésznek ahhoz, hogy zavartalanul végezhesse a műtétet. Vannak olyan testületek, ahol ez az izomellazítás ez nem egy fontos, nem egy lényegi dolog, de mondjuk egy hasi műtétnél az, hogy az izomzata, a hasfali izomzata az teljesen ellazult állapotban, ez egy nagyon lényegi tényező. Tehát egy mély öntudatlan állapot, és ez nagyon fontos, hogy ez egy mély kontrollált szintű, tehát a szükségesnél se nem mélyebb, se nem felületes, sebb tudatlan állapotot jelent. Ha túlságosan mély ez az altatás, annak már keringési következményei lehetnek a mondjuk például a túlságosan alacsony vérnyomás, és egyéb szövődményeket okozhat, hogyha meg nem elég mélységű, ez azt jelenti, hogy a szervezetnek valamilyen szinten a fájdalomreakció ez megtartott, vagy akár súlyosabb esetben az fordulhat elő, hogy a beteg valamilyen szakaszát megéli, el tudja idézni utólag a műtéti eseményeknek, akár magát a fájdalmat, akár azt, hogy egyáltalán zajlott rajta egy műtét, miközben ő valamennyire átmenetileg, akár rövid idejére a tudatára ébredt. De ezek alapvetően egy jól kormányzott, kellő mélységű altatás során ezeknek az eseményeknek nem szabad előfordulni, és meglehetősen ritkán is fordul elő.
Beszéljünk az intenzív terápiáról is, doktor úr, röviden. Mi itt az orvosok feladata, illetve mekkora nyomás helyeződik itt a személyzet vállára?
Alapvetően intenzív osztályon olyan betegeket kezelünk, akiknek vagy valamilyen fajta szervtámogató, úgynevezett szervtámogató kezelésre van szüksége, tehát például lélegeztetés, vagy a keringési rendszernek a gyógyszeres vagy akár eszközös támogatására, vagy vesepótló kezelésre, ezek példák a szervtámogató kezelésre, vagy olyan betegek kerülnek intenzív osztályra, akik az instabil állapotuk miatt egy szorosabb megfigyelés, ez személyes megfigyelést is jelent, illetve monitorozás révén megvalósított megfigyelést is jelent, és vagy olyan betegek, akiknek a betegségükből fakadólag magas az ápolás igénye, de önmagában intenzív osztályos felvételt indokolhat az is, hogyha a betegnek az állapota nem igazán súlyos, de olyan természetű betegsége van, ami magában rejti annak a lehetőségét, hogy abból kialakulhat hirtelen egy nagyon súlyos állapot, és akkor azonnal észlelni kell tudni ezt az állapotot, amit intenzív osztályon tudunk megvalósítani. És egy nagyon speciális oka lehet intenzív osztályos felvételnek, például az, hogyha nagy műtét után nagyon magas fájdalom szintje van a betegnek, vagy nagyfokú vérzést észlelünk, vagy vérzésnek megvan a veszélye. Tehát igazából olyan betegeket veszünk fel intenzív osztályra, akiknek előnye származik abból, hogy nagyobb számú, magasan képzett személyzet látja őket, monitorozva vannak, szemelet vannak, és olyan beavatkozásokat tudunk végezni, amikkel egy gyors vagy lassabb állapotromlást gyorsabban képesek vagyunk stabilizálni.
Dr. Csapody Marcell, anesteziológus, intenzív terápiás szakorvossal beszélgetünk a mai medicinában. Dr. úr, érkezzünk meg Dakkához és a szijámi ikerpár szétválasztásához. Elsősorban hogyan kerül egy magyarországi orvos csapat Dél-Kelet-Ázsiába?
Igen, hát ez ugye egyáltalán nem magától értetődő a dolog, úgyhogy jogos a kérdés. Én az anesteziológus csapatnak voltam a vezetője, tehát nem sebészként vettem részt benne, hanem anesteziológusként, aztán utána intenzív terápiás orvosként. Egy cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány nevű szervezet már hosszú múlttal rendelkezik olyan tekintetben, hogy Bangladesbe kijártak, és elsősorban plasztikai természetű műtéteknek a sokaságát végezték el ott, amik műtétek általában nem nagy lélegzetű, komoly műtétek voltak, de nem igazán nagy megterhelő műtétek, és az egyik ilyen kiutazásuk kapcsán, akkor még én velük nem voltam kapcsolatban, meglepetésükre megtalálták őket ebben a fejüknél összenőtt gyermekikerpárral, akkor még a őket erre az esetleges szétválasztó műtétre felkérő csapatban egyáltalán nem tudatosult annak a súlya igazából, hogy mekkora kiterjedtségű műtétre, milyen komplex előkészületet indokló helyzetre hívják meg ezt a magyar csapatot. És tehát ez volt a kapcsolat, ami miatt, ahogy megtalálták a magyarokat. Aztán tudomásom szerint még más nemzetiségű nyugati központokkal is felvették a kapcsolatot, akik sebésztechnikailag, meg egyáltalán orvosilag nem megoldhatónak találták ezt a helyzetet, mert olyan intenzíven, olyan komplexen voltak összenőve a gyerekek, nem csak a skalp, a hajasfejből, nem csak a alatta levő koponyacson, nem csak az alatta levő agyburok, hanem maga az agyállomány is intenzíven egymásba fonódott, és ami talán az egyik legfontosabb és legnagyobb veszélyforrás, hogy az agy felszínén futó érhálózat is intenzíven egymásba kapcsolódott. És amikor végül is ez a kisebb orvoscsoport igent mondott erre a felkérésre, és hosszas plasztikai sebészi, illetve endovaszkulális, tehát éren belüli ellátási sorozat történt már meg a gyermeknek, mint egy előkészítő lépéseiként a későbbi műtéteknek, illetve különböző modellezések, szoftveres, háromdimenziós nyomtatványokkal, pszichológiai, egyéb előkészületekkel, és már terve volt véve, hogy előbb-utóbb ezt a műtét el fog következni, akkor kerestek meg engem, és akkor kerültem a csapattal kapcsolatba. Tehát ebben a fázisban, amikor már eldöntött tény volt, hogy a műtét meg fog történni, és már elég sok előkészítő lépés megtörtént.
Doktor úr, a Marosvásárhelyi 31. Tudományos Diákköri Konferencia után beszélgettünk röviden arról, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak a bangladesi közkórházakban, de hogy a katonai kórházakban európai színvonal figyelhető meg, sőt, akár még a fölött is. Maga ez a beavatkozás, a Siam ikrek szétválasztása egy katonai kórházban történt. De gondolom, hogy magát a beavatkozást megelőzte egy hosszú előkészület. Tudna erről mesélni a hallgatóinknak?
Igen, tehát hogy az egyik része az előkészületeknek az a nem szoros értelembe vett orvosszakmai előkészületeket jelentette, ami azt jelenti, hogy a jogi, etikai irodalomnak a felkutatása és tanulmányozása, a csapatnak az összekovácsolása, párbeszédnek a lehetősége megteremteni a csapaton belül, aztán pszichológiai előkészületek a gyerekekkel, például a gyerekekkel eljátszatni, vagy eljátszani nekik azt, hogy szimbolikusan, hogy mi is fog történni, hogy is élik most az életüket összekapcsolódva, aztán külön. Aztán nyilván a szülőknek a nagyon részletes, messze menő felvilágosítás, amiben nem csak egy sikeres kimenetelű műtét és műtét utáni ellátásnak a forgatókönyvét kellett nekik elmondani, hanem azt is, hogy lehetséges, hogy nem lesz sikeres a műtét, hiszen egy ilyen nagyságú műtét, meg ilyen típusú műtét az orvosi irodalom alapján nagyon magas halálozással jár, ami azt jelentette, hogy százalékot nehéz mondani, de legalább 30, de inkább 50% esélye volt annak, hogy az egyik gyermek meghal, vagy akár mind a két gyermek meghal. Tehát ez is egy része volt az ebben erről való párbeszéd a szülőkkel. És akkor emellett voltak az előbb már említett orvos szakmai előkészületek, aminek egy része volt az, hogy úgynevezett expandereket ültettek be a gyermekeknek a bőre, a hajas fejbőre alá. Ezek olyan tömlők, amikben újból és újból folyadékot fecskendezve fokozatosan, rengeteg lépéssel olyan mértékben feltágított a bőrt, és egy ilyen nagy előboltosulást hoztak létre, és fölötte olyan mértékben megnyúlt a bőr, ami a lehetőségét adta, hogy amikor a műtét később megtörtént, a szabaddá váló és bőrrel nem fedett területeket az ebből képzett lebenyekkel be lehessen fedni. Illetve egy kritikusan fontos előkészületi lépés volt a masszívan összekapcsolódó vénás, tehát visszeres érhálózatnak az elválasztása, szétválasztása a két gyermek között, ami éren felvezetett katéter végén azért beadott embolizáló, tehát elzáródást létrehozó anyagnak a befecskendezésével járt, ami egy rendkívül komplex, nagyon magas szakmai tudást igénylő elváltozás egy ilyen ágas-bogas intenzíven kapcsolódó érrendszerben. És hát és egy további lépés volt az úgynevezett szituációs gyakorlatoknak, vagy száraz gyakorlatoknak a végzése, amikor a gyermekek méretének megfelelő és hasonló módon egymáshoz kapcsolódó próbababákkal játszottuk el például a műtét során azt, hogy milyen felállásban helyezkedünk el a műtőasztalok környékén, kinek mi a szerepe, illetve például a műtét során több alkalommal szükségessé váró hasról, hanyatról hasraforgatásoknak a pontos koreográfiának a kidolgozása, illetve az anesteziológiai, plasztikai sebészi, idegsebészeti tevékenységeknek a egymás utániságának a szoros forgatókönyvének a megírása és megbeszélése.
Itt említette a szülőket, akikkel meg kellett beszélni, hogy akár 50% is lehetett annak a valószínűsége, hogy egyik vagy akár mindkét gyermek meghal a beavatkozás során. Van arról tudomása, hogy hogyan fogadták a szülők ezt a hírt?
Hát alapvetően az volt az alaphelyzet, hogy a szülők rendkívüli módon nehezen fogadták el ezt az állapotot, hogy egymással összenőtt gyermekeik születtek. Ahogy mondtam, hogy ebben a fázisban én még nem voltam jelen az előkészületekben, de ahogy nekem elmondták, hogy tehát én később kapcsolódtam be ebbe a folyamatba, hogy valamennyire szégyenként élték meg azt, hogy úgymond velük ez történt, illetve átérzékelték azt, hogy a gyerekek milyen súlyosan ugye mozgáskárlót korlátozottak ennek következtében, hogy egy elég jelentősen oldalirányba meghajlott gerinccel mindig szinkronba kellett közlekedniük, mozogniuk, milyen sokféle mozgástevékenységet nem tudtak végezni, illetve azt avval is szembesülniük kellett, hogy a koponyáiknál összenőtt ikertestvéreknek az életkilátásai azok jelentősen sokkal, akár több évtizeddel vagy sok évtizeddel rövidebbek, mint az egészségesen született gyermekeké. Tehát ezt mind figyelembe kellett venni, illetve arról is kellett beszélni velük, meg ebből is szembesültek saját maguktól, meg részben a kérdések révén, hogy vannak ugyanarra példák, hogy a sziámi ikerpárok nagyon nagy békében, egyetértésben élik le az életüket, meg szeretetben, de vannak arra is példák, hogy vagy azért, mert nagyon különböző természetek, vagy azért, mert egyszerűen ezt hozta az élet, hogy haragban vagy akár gyűlöletben, ellenségességben élték le az életüket. Itt ennél a két kicsi lánynál erről szóba se volt, ők nagyon, nagyon szerették egymást, de hogy a későbbiekben mit hozhatott volna az élet, ezt persze ők sem tudták, ők sem tudhatták. Nyilván nagyon megrendülve fogadták ezeket a híreket, hogy milyen kimenetel lehet, illetve ez amikor már a csapattal együtt dolgoztam, meg én is sokszor beszélgettem a szülőkkel, ezt azért lehetett is észlelni, hogy a nagyon sok párbeszéd révén ők azért nagyon kézzelfoghatóan érzékelték azt, hogy mekkora tétje van ennek a döntésnek, hogy megtörténik ez a műtét. Alapvetően nagyon nagy bizalommal voltak irántunk.
28 órát, vagyis egy napot és 4 órát tartott maga a műtét. Hogyan kell elképzelni egyáltalán egy ilyen hosszú beavatkozást, és maguk az orvosok végig bent voltak?
Úgy volt, hogy a sebészi résznél, ahogy mondtam, hogy voltak olyan fázisai műtétellátásnak, amikor a plasztikai sebészek dolgoztak, és idegsebészeti tevékenység nem volt, és volt, amikor fordítva, amikor meghatározóan idegsebészi tevékenység volt. Ezzel együtt voltak mind a két sebészszakma részéről olyan időszakok, amik sok órán keresztül zajlottak, és az alatt feszülten figyelni kellek. Ezek fizikailag is, meg szellemileg is nagyon-nagyon kimerítőek voltak, meg hát elgémberednek a végtagok, meg egyáltalán az összpontosításnak a állandó fenntartása is nagy nehézséget jelent, és hát itt azért úgy észlelni lehetett, hogy azért az, hogy valaki 30-as éveiben vagy a 50-es éveiben van, az azért az meghatározóan különbözővé teszi azt, hogy mennyire tud figyelni. A magam részéről ugye több bangladesi kollega benn volt a műtőben, ők 4 óránként váltottak csapatot, és mi, akik így a magyarok, akik a vezetői voltunk az anesteziológiai ellátás, meg 2 magyar kolléganővel voltunk in Magyarországról, hogy mi alapvetően végig ott voltunk az ellátásnál, és nagyon rövid időkre mentünk ki, igazából egy picit kinyújtózni, meg hát a elemi szükségleteimnek eleget tenni. Alapvetően azt kell mondjam, hogy nagyon különleges tapasztalat volt az, hogy ugye 28 óra, de még voltak az anesztéziói előkészletek, minden együtt 33 óra, hogy azt tudom mondani, hogy végig jelen tudtunk lenni, végig figyelni tudtunk, és ez egy bámulatos dolog, nem mi voltunk különlegesek, hanem az ember ilyen különleges, hogyha nagyon nagy a kihívás, ha nincs választási lehetőség, akkor olyan dolgokra képes, amit alapvetően saját magáról sem feltételezne. Tehát, hogy figyelnünk kellett, jelen kellett lennünk, és ezért figyeltünk és jelen tudtunk lenni. Nagyon-nagyon különleges ez az egész. Azt tudom mondani, hogy bármilyen ilyen lehet, hogy ilyen patetikusan, de valamilyen szinten egy transz állapotban voltunk, vagy egy ilyen, úgyis tudnám mondani, egy ilyen kegyelmi állapotban voltunk, hogy érzékeltük azt, hogy valami többet tudunk nyújtani annál, mint amire alapvetően képesek vagyunk. Ezt hívő emberként, ezt így különösen intenzíven megéltem, ezt a valamilyen fajta felülről jött segítséget is, és hát az egész egy rendkívüli módon felemelő, különleges élmény volt, illetve hát nagyon érdekes volt megtapasztalni a műtét során a kritikus időpillanatokban az, hogy az embernek mennyire össze kell szednie magát, aztán az örömteli pillanatokban, vagy amikor stabilizálni sikerült, akkor ezeknek az időszakoknak a boldogságát, a felemelő pillanatait. Nagyon izgalmas volt lelkileg.
Elképzelni, belegondolni is egyszerre megrázó és egyszerre megmosolyogtató, a szó jó értelmében, pozitív értelmében mondom ezt. De doktor úr, a felvezetőben említettem, hogy vannak úgynevezett rutin műtétek, amelyek az orvosok számára számítanak rutinnak. Ez a műtét viszont úgy gondolom, hogy senki számára nem volt rutin. Milyen időközönként lehet vagy kell ilyen jellegű beavatkozásokkal szembesülni, nyilván orvosként?
Hát annak nagyon kicsi az esély, hogy az életem során valaha is találkozom hasonló helyzettel, felkéréssel. Maga az orvosi szakirodalom is az ilyen típusú szétválasztó műtétekről igen-igen szerény, tehát nem nagy számú szakirodalom számol be ezekről az esetekről. Valószínűsíteni lehet, hogy azokban az esetekben, amikor sikertelen volt a szétválasztás és a gyermek vagy a gyermekek halálához vezetett, azoknál az esetek egy része nem lett leközelve. Tehát nagyon-nagyon ritka állapotról van szó, és nincsenek exakt statisztikai adatok arról, hogy a világon hány ilyen műtét történt. 2,5 millió éve születésre jut egy ilyen állapot, de hát ezekből az állapotokból is az eseteknek egy jelentős részénél sokkal kevésbé intenzív szintű összenövés. Tehát nagyon-nagyon ritka.
Doktor úr, nagy valószínűséggel nem lesz már ilyen műtétje, ahogy ön fogalmazott, és ritka állapot, nagy felkészülés, nagy stressz, nagy örömök, amikor stabilizálódik az állapot, de ugyanakkor ott lebegett végig az önök feje fölött is az, hogy akár 50% is lehet annak az esélye, hogy elhunyhatnak a kislányok. Így zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy jelenleg hogy van a 2 testvér, mert hogy mind a ketten életben maradtak, hál' Istennek, és így visszagondolva, mennyire volt sikeres az ön szemszögéből nézve maga a műtét?
Hát igen, ez a sikeresség, ez egy nagyon nehéz szó. Olyan értelemben mindenképp azt lehet, hogy sikeres volt a műtét, hogy a műtőből mind a 2 gyerek rendkívüli módon stabil állapotban került ki, a szó minden elemét magában foglalva, illetve hogy a műtétet szépen sikerült végigvezetni, és sebészileg is, és anesteziológiai szempontból is mindenképpen ezt a szót helyesnek találom, hogy ezt a szót használjuk. És akkor picit átvíve a választ a másik kérdésre, hogy milyen állapotban vannak most, mert ez összefügg, vagy mennyire nevezhetjük sikeresnek. Az egyik gyermek, ő a műtét után bő egy hónappal egy nagyobb agyvérzés alakult ki nála, aminek következtében ő jelenleg is olyan állapotban, hogy teljes ellátásra szorul, és egy nagyon kevés kapcsolata van a külvilággal, és nem várható, hogy önellátó lesz valaha is, tehát ő egy súlyosan károsodott állapotban van, életben van. A másik gyermek, ő bámulatosan jó állapotban van, mind az intellektuális funkció, mind az érzelmi élete, mind a mozgás képességei, érzékszerve tekintetében, tehát egy gyönyörű, szépen fejlődő állapotban van, és abszolút megvan a lehetősége arra, hogy teljes értékű életet éljen, mind a tanulmányai, mind a életöröme, mind a valamikori családanyai funkciójában, tehát így vannak. Ő nagyon nagy öröm nekem, a másik kislány, a Rabeja, akiről beszélünk, Rukhaj, a másik kislány, ő nagyon-nagyon megterheli a lelkemet, rengetegszer gondolkodom rajta, mit lehetett volna jobban másképpen csinálni, hangsúlyozva, hogy ezek nem a korai műtét utáni időszakban, hanem valószínűleg bizonyosan soha nem megállapíthatókból bő egy hónappal a műtét után kialakult szövődmény következtébe került ennyire súlyos állapotba, tehát a teljes sikerről semmiképpen nem lehet beszélni. Az egyik gyermek tekintetében feltétlen, másik gyermek tekintetében nem. Ezekkel az örömökkel, ezekkel a részsikerekkel, illetve ezzel a szomorúsággal együtt kell tudnunk élni. Nagyjából ezt tudom mondani.
Doktor úr, tényleg záró akkordképpen, ugye még egyszer elmondanám, hogy önfogalmazott úgy, hogy 50% volt annak az esély, hogy akár mind a ketten is meghalhatnak, ehhez képest mind a ketten életben vannak, én ezért is fogalmaztam úgy, és tartom fent azt, hogy egy sikeres műtét volt. Lehetett volna másképpen csinálni valamit így visszagondolva, hogy ön is azt mondja, úgy érezze, hogy sikeres volt, és ne legyen a szívében bánat, illetve ha még útba esne idézőjelesen egy ilyen műtét, bevállalná, hogy orvosként részt vesz benne?
Igen, erre azt tudom mondani, hogy igen. És hát a hosszú ellátásnak nyilván én a saját szakmámra látok rá jobban, a sebészire is valamennyire. Nagyon hosszasan én olyan intézményben dolgoztam, ahol az idegsebészeti ellátás az egyik leglényegesebb eleme volt az orvoslásnak. Tehát az ő szakmájukra is rálátok. Tehát, hogy igen, látok egyes olyan elemeket az ellátási sorba, amit utólag elemezve, ez akár valamilyen diagnosztikai lépés, akár valamilyen gondolatmenet, akár egy szövődményre való fölkészülés tekintetében most egy picit másképpen csinálnék. De hát ez a műtét, illetve az állapotnak a rendkívüli ritkaság, ez gyakorlatilag ez alapján ez borítékolható volt, vagy kódolva volt ebben a helyzetben annak a lehetősége, hogy úgymond elsőre az ember bizonyos hibákkal gondolkodik. Azt gondolom, hogy alapvetően, tehát nagy dolgokba, a koncepciókba, kidolgozottságba, együttműködésbe nem nagyon tudnék mondani olyat, amit másképpen csinálnék. Egyes kis részlépésekbe, vagy konzultációkba, vagy egy helyzetnek az értékelésébe van, de ezeket nagyon nehéz így nem szakembereknek elmagyarázni.
Legyen akkor ez a zárszó, doktor úr, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez, köszönjük, hogy a mai medicina vendége volt.
Nagyon köszönöm a bizalmat és a lehetőséget én is.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Csapody Marcell, anesteziológus, intenzív terápiás szakorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!